Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg ítélet vasárnapjának prédikációs alapigéjét Máté evangéliumából, a 24. fejezet 15. versétől a 31. versig a következőképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme, itt a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül, ama napok nyomorúsága után pedig, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban előttem vannak hívő testvéreknek az arcai, akik hosszú élet után beteg ágyon feküdtek. Volt, aki tudott még szólni, tudott még imádkozni. Volt, aki már nem ismerte fel a családtagjait. Volt, aki bár nem ismerte fel a családtagjait, de felismerte az igében, az úrvacsorában az eléje siető urat. Mint a tékozló fiú, amikor sietett vissza az apja házába, felismerte az apát, aki kitárt karral szaladt elébe. Más már nem tudta kinyitni a szemét. És olykor gondot okozott még a lélegzés is. És amikor az ember találkozik ezekkel az utolsó napokkal, akkor menekülne. Vannak, akik mondják is, hogy én nem bírok bemenni hozzá. Én nem bírom az ilyet. De miért? Azért, mert ilyenkor az ember a saját sorsát látja bennük. És ettől nem menekülni kellene. Azt olvastuk az oltár előtti igébe, hogy hadd lássam, milyen múlandó vagyok. Szabad látnunk, hogy milyen múlandóak vagyunk. Nem menekülni kellene, hanem együtt lenni velük. Tapasztalni azt, hogy íme az ember, mint ahogyan Pilátus kiállt fel, látva a megkínzott, félholtra vett Krisztust. És átélni, hogy arasznyivá tette a napjainkat az Isten. De azt is átélni, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, megmenekül. A 31. versben olvastuk, hogy elküldi az angyalait, hogy összegyűjtse választottait a Föld minden szegletéből. Néhány hónappal ezelőtt kaptam egy pici kis lapocskát az édesanyámtól. Ez a két mondatrész volt felírva rá. Uram, ó ad, ha vándorutam majd véget ér itt. A másik mondatrész így hangzik, megyek már, ó Uram, megyek feléd. Ugye mindenki tudja, azért, mert azt szeretné, hogyha ezt a két éneket elénekelnénk majd a temetésén. Nem adhatta bárkinek, mert volt, aki azt mondta, ne, hát ez nem történhet még. Dehogy nem. Készülni kell. Megrendített, az útatotomban őrzöm, beletettem, az a könyvjelzőm most, és nem tudom azt, hogy áttehetem-e még majd a 2016-os útmutatóba. Nem menekülni kell, hanem örülni kell annak, hogy így lehet készülni. Jézus arról beszél, ezzel ellentétben, látszólagos ellentétben, az első részben, az ige első részében, hogy itt most olyan nyomorúság következik majd a világra, ahol viszont menekülni kell. Tehát itt mégiscsak menekülésről van szó, olyan nyomorúságot ír le Jézus a világ vége felé, amilyen még soha nem volt, pedig nagyon sok nyomorúságot átélt már az emberiség és az itt ülők is. Nem hasonlítható ez a nyomorúság egyetlen népírtáshoz sem, egyetlen pogromhoz sem, egyetlen inkvizícióhoz sem, vagy öldökléshez. Ez a nyomorúság, amiről szól Jézus, ez kizárólag az ő újbóli megjelenését fogja majd megelőzni. És azzal kezdi, hogy a pusztító utálatosság, ahogyan Dániel próféta megmondta, megjelenik, és ott áll a szent helyen. Miről ír Dániel? A Dániel 9.27-ben olvassuk, hogy erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatnak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Antiochus Epifánészról, szír uralkodóról ír, prófétál Dániel, aki valóban megtette, hogy bevitte a jeruzsálemi templomba Zeus szobrát. Bálványimádásra kényszerítette az akkori zsidóságot Isten népét. Azt mondja Dániel, véget vet a véres és ételáldozatnak, de aztán rászakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Néhány évvel ezelőtt jártam azon a törökországi hegyen, aminek Nemrut hegy a neve, és ott Antiochus Epifánész hatalmas, óriási szobrokat állítatott fel az ő tiszteletére. Szemben az Istennel. Most romokban áll. Az Istenetnek a fejei legurultak. Ez mind mulandó. Vagy gondolhatunk Caligula őrült császárra, aki 40 körül, egészen pontosan 39 és 40 telén a saját szobrát akarta bevinni a jeruzsálemi templomba, hogy azt imádják. Csak a halála akadályozhatta ezt ebben meg. Pál apostol a második tesztalonikai levélben ír erről, mert ugye a tesztalonikai levél az már ez után, tehát Krisztus után 40 után keletkezett, és ő már tudott erről az eseményről. Ezt írja. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvény tipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak. Úgy, hogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő az Isten. De gondolhatunk újkori, a történelem legújabb kori eseményeire. Mondjuk Hitlerre, aki tudjuk a templomokban óriási méretű lobogókkal takarta el az egész oltárt rajta a horogkereszttel. Mostantól ő itt az Isten. És gondolhatunk arra, hogy a hitvalló egyházak a tagjai hogyan szedték le ezeket a lobogókat, kockáztatva az életüket. Arról szól ez a profécia a végidőkkel kapcsolatban, hogy bálványimádás fog megvalósulni a templomokban, a keresztény templomokban. És hogy a világ kétségbe esetten keresi majd a megoldást a problémákra, mert egyre kaotikusabb lesz a helyzet, ahogyan ezt érzékeljük ma már. Egyre kaotikusabb a helyzet. És nyilván, hogy eszkalálódni fog majd, és valószínű, szükség lesz majd egy olyan diktátorra, aki azt ígéri, hogy mindent rendbe fog tenni. Ezt nevezi a Szentírás az Antikrisztusnak, aki minden valószínűség szerint minden vallást ki fog tiltani, és önnön magát fogja istenként tiszteltetni. Ez olyan, mint ami már azért kisebb mértékben megvalósult, már próbálgatták már, amikor Észak-Koreában voltam a 13. világifjúsági találkozón, öreg Fabinyi professzor úr megszólítása nyomán jutottam oda, mint a teológia képviselője, akkor bizony ott találkoztam azzal a személyi kultusszal, amellyel itt még soha. Hogy ki az, aki magát Istennek tartja. Ugye a Kim Ir-sen volt akkor még az uralkodó, és hát nyilván most is még a klán tagjai tartják a frontot. És emlékszem arra is, hogy annak idején a történelem tanárunk általános iskolába mutatta a világtérképen, hogy a rózsaszínű Szovjetuniót, a rózsaszínű Lengyelországot, Magyarországot, Romániát, stb. És mondta azt, hogy az egész világ ilyen rózsaszínű lesz majd. Ő ezt teljes mértékben hitte, hogy meg fog majd oldódni az egyenlőtlenség. Mindig voltak ezek a próbálkozások, hogy valahogyan megoldjuk azt a káoszt, azt a problémát, ami itt van a bűn miatt a Földön. Mindig azzal az igénnyel léptek fel ezek az uralkodók, hogy ők majd megváltják a világot. És én azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon kaotikus világot élünk. Egy olyan korszak köszöntött be, aminek nem látjuk még a végét. Amikor a gimnáziumi történelem tanárunk fenyegetett minket, akkor mindig azt mondta, hogy ennek a következményei beláthatók. Nem azt mondta, hogy beláthatatlanok, beláthatók. De sajnos az, ami most van, annak beláthatatlanok a következményei. Hiszen nem érti Európa népe, nem értik európai vezetők azt, hogy mennyire más a kultúrája egy iszlám embernek. Ugye megerőszakoltak valakit, ugye egy lányt. Egyre több erőszakot tesznek egy muzulmán férfiak, és így mit mondanak? A lány kellette magát, de egy muzulmán férfinak elég, hogyha meglátja a csuklóját. Nem, hogy a térdecskéjét. Hiszen ők így vannak szocializálva. A nőnek teljesen el kell magát takarnia. És megmagyarázzák, legalábbis próbálják, nem én voltam a hibás, ő kellette magát, mert rám mosolygott. Nem értik Európa vezetői, hogy ez egy más kultúra, ez teljesen más. Olyan káosz lesz, amit nem tudunk elképzelni. És azt mondja a Szentírás, hogy amikor az a nagy nyomorúság bekövetkezik, akkor már menekülni kell. Nem a bizonyságtétel ideje lesz itt. Nem az ellenállás ideje lesz a feladat. Ne gondoljuk azt majd, amikor elénekeljük befejező énekként a 467-eset, hogy évre bizonyságtévő lélek, hogy na akkor erre már nincsen szükség. Dehogy nem. Most van a bizonyságtételnek a felelőssége, hogy addig, amíg lehet, addig, amíg hirdethetjük az igét, addig, amíg nem zárnak börtönbe Jézusért, addig hirdessük az igét. Hogy legyen lehetőségük majd menekülni az embereknek, Jézushoz menekülni. Tehát akkor majd, ami nem tudjuk, hogy mikor lesz, már menekülni kell. Mert nem lesz esély ezzel a hatalommal szembe. Nem azért, mintha nem tudna esélyt, hatalmat adni Jézus nekünk, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy egyszer le fog záródni majd ennek a világnak a sorsa. Talán úgy, ahogyan mondja a Getsemáné kertjében Jézus azoknak a katonáknak, akik ellene ugye fordulnak és elfogják őt, nem mutat ellenállást, pedig elég lett volna csak rájuk lehelni. Azt mondja, hogy ez a ti órátok, a sötétség hatalmái. Vagyis az első mondandó, amit mond itt Jézus az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy majd menekülj. Azt is ígéri, hogy megrövidülnek majd a választottakért azok a napok. Eszembe jut Viktor Emmanuel Frankl-nak a könyve, amit a lágerben töltött idejével kapcsolatban ír, hogy aztán furcsa volt, hogy ők ott a koncentrációs táborban azt élték meg, hogy egy hét rövidebb, mint egy nap. Mert egy nap annyi szenvedést hordozott magában, a munkától, a rájuk nem illő bakancstól elkezdve, hogy felsebesítette a lábukat, a fagytól, az éhezésig menően, hogy azt nem lehet kifejezni, de valahogy a hetek gyorsan elteltek. Megrövidülnek majd azok a napok a választottakért. A másik része ennek az igének arról szól, hogy együtt jár ez az idő a hamis proféták, hamis Krisztusok megjelenésével. Tehát lesz hamis krisztológia. Krisztusra utalás hamis módon. Se szer és se száma most azoknak a jelenségeknek, amelyek erről szólnak. Talán említettem már valamikor, hogy Németországban ma több jósnő van például, mint lelkész. Mert jól meg lehet belőle élni a butaságból és a hiszékenységből. Különleges kijelentéseket találhatunk mindenfelé, látomások, táltosok, földön kívüliek által vezetett ellenállási mozgalomhoz csatlakoznak még nagy tartsán is. Fényharcosok lesznek. Van, aki abban hisz, hogy van egy nő, aki 3 héttel a bátyja halála után megismerte a mennyet, mert erről szól az ennek a nőnek a úgymond bizonyság tétele, hogy meghalt a bátyja, 3 héttel később felébresztette ez a halott báty, és elmondta, hogy mit tapasztalt a mennyben. És ennek hisznek. Valaki meg éppen a napokban mondta nekem, hogy most tudod, most ezt az embert hallgatom, ismered? Nem ismerem, mondom. Így mondott egy ismeretlen nevet. Azt mondja, arról beszél, nagyon izgalmas, hogy hogyan ragadtatott el a mennybe, és már megtudta azt is, hogy az Isten balkezes. És akkor nek mi a jelentősége? Tegyük fel, hogy így van. Mi a jelentősége az üdvösség szempontjából? Tele vagyunk hamissággal. Az egyetemes jó akarat napját tartották nem régen, ahol mantráztak együtt, mert azt hiszik, hogy ha mindenki együtt mantrázik, majd minden jóra fordul. Azt mondja Jézus, ne menj oda, ne menj ki, ne higgy. Azért, mert Jézus eljövetele egyetemes lesz. Ugye azt mondja, úgy jön el majd az emberfiam, úgy, hogy mindenki meglátja. Nem egyesek fognak majd elragadtatni a mennybe, amelyről ki tudja, milyen személyiség zavaros ember tesz bizonyságot. Jézus eljövetele egyetemes lesz, mindenki a tanúja lesz ennek. Nincsenek különleges kiválasztottak, nincsenek különleges guruk. Ezeknek ne higgy, mondja Jézus. Ne menj ki, ne fogadd el őket, ne nézd ezeket a dolgokat, mert a vesztünkbe rohanunk akkor. Ítélet lesz, így mondja ezt Jézus ebben az igében, hogy ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. A tetem a pusztulásra váró, tönkrement egész világot jelenti, benne a hiteltelenné vált kereszténységet és a világi rendszert. A kesejük az ítéletet jelképezik. Érdekes különben, hogy az írás magyarázók egy másik része viszont ezt az igét úgy értelmezik, hogy Jézus a tetem, Jézus a holttest, aki magára vette a romlást, a bűnt, és oda gyűlnek, és belőle táplálkoznak a hívek. Én szeretem az ilyen ellenmondásos dolgokat, mert általában sokkal-sokkal gazdagabban értjük meg ilyen módon az igét. Mind a kettő igaz lehet. Az is, hogy a tönkrement világot és a tönkrement világ feletti ítéletet jelenti ez a tetem és a saskesejük képe, és az is, hogy azt a Jézust jelenti, aki magára vette a tönkrement világnak minden bűnét és nyomorúságát, és hogy belőle táplálkozhatunk, hiszen hát az úrvacsorára gondoljunk. Belőle táplálkoznak a hívek, oda gyülekeznek, ott maradhatnak meg, oda menekülhetnek. Így fogjuk majd imádkozni az úrvacsorai alkalom előtt, hogy nincs más reménységem, mert nincsen más. De hallani fogjuk majd az ígéretet, megbocsátott a bűneiteket, hogy oldozva legyenek földön és a mennyben. Feltétel nélkül feloldozza a kötelékeinket, amelyek fogva tartanak bennünket. Ahol a meghalt Jézus van, oda gyűlnek a hívek. Nem véletlenül van a kereszténység középpontjában mindig is Krisztus keresztje. És talán, csak egy fél megjegyzést hadd tegyek, talán ezért van jelentősége annak, negatív jelentősége, hogy Svédországban, Stockholmban éppen a keresztet akarták kihajítani a templomból, tudjuk, a tengerész templomból. Éppen a keresztet. Én pedig azt mondom, hogy ebből a templomból minden más kikerülhet, de a kereszt az biztos, hogy nem. Egyébként az ókori írásmagyarázók úgy gondolják, hogy hogy megjelenik az emberfiának a jele az égen, hogy az a kereszt lesz. Nem tudom, hogy így van-e, de minden esetre szimpatikus, hiszen a kereszt az a középpontja a hitünknek. És hogyha ki akarják hajítani, ott nagyon nagy a gáz. Nagyon nagy a gáz. Mit tesz Jézus ebben a helyzetben értünk? Egyrészt táplál az ő testéből, táplál az ő vérével. Oda menekülhetünk hozzá. Összegyűjti az egyház népét a világ minden szegletéből, nem menekülhetünk máshová, csak hozzá. Csak azok maradnak meg az egyházban, a gyülekezetben, akik hozzá menekülnek. Kevesen lesznek, hiszen azt mondja Jézus, hogy vajon talál-e hitet az emberfia majd a földön, amikor visszajön. Ne csodálkozzunk rajta, hogy kevesen lesznek, hiszen nagy lesz a nyomorúsága azoknak, akik hisznek. És ha már semmink nem maradt, akkor is jöhetünk Jézushoz. Ilyen értelemben gondoljunk erre, amikor azt mondja Jézus, hogy ha valaki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit a házból. Aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Minden nélkül menekülhetünk hozzá. Nem kell, hogy a kincseinket vigyük az egyházba. Nem kell. Nem kell, hogy a kincseinket vigyük a gyülekezetbe. A kincseinket a jósnők várják. A kincseinket a különböző látomásokkal bírók várják. A különös jeleket hirdetők várják. Jézushoz csak úgy, ahogyan vagyunk. Azért mondom, mert nagyon sokszor az ember úgy érzi, hogy lerongyolódott, nem ment Krisztushoz, nem menekült hozzá, és az élete második felében vagy a vége felé teljesen lerongyolódott. Elvesztette a vagyonát, elvesztette a házastársát, elvesztette a családját, mindent elrontott. Hogyan menjek akkor Jézushoz? Így, ahogyan vagy. Minden nélkül. Hozzá így mehetünk. Kosztolányi Dezső írja egyik versében, hogy itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Vagyis arról a tapasztalatról ír, hogy amennyiben mi nagyon komfortosan érezzük már magunkat ebben a világban, nagyon ragaszkodunk az anyagi dolgainkhoz, annál kevésbé vagyunk otthon a mennyben. Annál kevésbé érdekel. És éppen ezért ne érezzük magunkat kényelmetlenül, hogyha nem érezzük jól magunkat ebben a világban. Úgy érezzük, hogy nem találjuk a helyünket. Sokszor vagyunk így. Nem érezzük magunkat jól, nem tudjuk magunkat a helyünkön érezni, mert annyi minden eltávolít, annyi minden idegenné válik. És ez nem baj. Mert annál inkább otthon leszünk majd a mennyben. Amikor az egyházi esztendő végén ilyen nehéz dolgokról gondolkodunk, ilyen nehéz igék kerülnek elő, nehéz témák, hiszen ítélet vasárnapja, a reménység vasárnapja, az örök élet vasárnapja, fontos aláhúzni azt, hogy a keresztények nem a világ végét várják, nem a világ végét hirdetik, hanem Jézus eljövetelét hirdetik. Mi, amikor készülünk egy-egy énekkel a temetésünkre. Nem az életünk végét várjuk, hanem azt az Urat várjuk, aki felé megyünk. Az Urat várjuk, aki jön elébünk. Megyek már, Uram, megyek feléd. Nem a vége felé megyünk, a beteljesedés felé megyünk. Nem az életünk végét, hanem annak a kiteljesedését várjuk és erre készülünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te itt vagy közöttünk. Sokszor énekeljük is. Itt az Isten köztünk. Köszönjük neked, hogy te vagy a menedékház, ahová szaladhatunk. És nem csak arra gondolhatunk, amikor ez a szörnyűség, nyomorúság bekövetkezik, amiről beszélsz, hiszen ezt nem tudhatjuk, hogy mikor lesz a mi életünkben, vagy máskor, de hozzád menekülhetünk saját személyes életünk nyomorúságából is, minden nélkül is, hiszen elsősorban úgy hisz bennünket, hogy ne vigyünk semmit, ne akarjunk adni semmit, legfeljebb önmagunkat, legfeljebb bűneinket. Urunk, köszönjük neked, hogy felszabadítasz arra, hogy így meneküljünk, hogy nem kell semmit sem adnunk. Köszönjük neked, hogy felszabadítasz az alól is, hogy higgyünk mindenféle látomásnak, jelnek, csodának. És azt akarod, hogy egyedül annak a jelnek higgyünk, amely a te jeled, a kereszt jelének, ahol te meghaltál értünk, és amely bizodalmat ad örökre számunkra, hogy te magadra vetted minden szenvedésünket, bűnünket, betegségünket, örök halálunkat. Kérünk téged, hogy feltámadásod erejével légy mellettünk, és őrizd meg bennünket, míg szemtől szemben nem találkozhatunk. Amen.